Álosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atyának regényes életrajzát olvasom föl. Az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. 12. lekció, folytatás. Esztergomba megérkezett Kálmán herceg, kísérete erős magyar katonákból állt, szerényebb lovasságból és egy jókora gyalogos csapatból. A vár alatt táboroztak, készen az indulásra. A távoli rokon Bamberg Frigyes is eleget tett a maga módján Béla király kérésének, a csekély számú katona láttán azonban az uralkodó önkéntelenül vetette fel a kérdést, a többiek hol állomásoznak, hogy csak néhányan jöttek fel vele Esztergomba. Amikor megtudta, hogy Frigyes nem hozott magával más tartalék hadierőt, e szerény testőrséggel akar részt venni a harcokban, szinte azonnal Béla eszébe ötlött, hogy rokona a többi katonáját talán éppen ő ellene, egy a tatár háborúban legyengült időszakra tartogatja. Ezt persze jobbnak látta nem felvetni. Azt azonban nem állta meg szó nélkül, hogy a maréknyi gárda nem jelent számottevő segítséget a világot végig taroló sereg ellen, de Frigyes valami fölényes tréfával fogalmazta meg a választ. A király favágókat, csákánnyal, lapátokkal felszerelt munkásokat küldött kelet felé több irányba is, hogy az ellenség előtt torlaszolják el a hágókat, tegyenek járhatatlanná minden olyan utat, amelyet a magyar katonák nem tartanak ellenőrzésük alatt. Egy hónap sem telt el Köttöny halála és a fejetlen Kun pusztítás óta, Béla erős katonái kísérettel fivére Kálmán és a harciasnak mondott, de a harcra éppen nagyon gyengén felkészült Frigyes, Mátyás érsek, Albert főesperes és több magasabb beosztású egyházi személy, a templomos lovagok vezetője, Rembald mester, valamint más kiemelkedő nemes és katona kíséretében indult hadba. Esztergomban mindenféle rendű és rangú emberekből összeállt sorfal tömörült a vár alatti út mentén, amerre az uralkodó elhaladt, áldást kívántak rá és társaira, de hogy képesek voltak, még egyszer mindenki látni akarta felkent királyunk arcát, hát ha utoljára teheti. Béla Pesten egyesítette katonai erőit, és az oda érkező főurakkal megfontolt tanácskozásba bocsátkozott, hogy vajon mikor és hová induljon a tatárokkal már elkerülhetetlen összecsapásra. Legfontosabb tanácsadói egyikének az a csák véréből való Ugrin, kalocsai érsek számított, aki a hajdani, ugyancsak Ugrin nevű esztergomi érsek rokona volt. Ő ösztökélte a királyt a sereg egyesítése után azonnali indulásra, hogy a tatárt a fontosabb városoktól minél távolabb állíthassák meg. Híre jött, hogy az ellenség átkelt a Tiszán és megközelítette a Sajó vonalát, ezért döntést hoztak, mely szerint onnan már valóban nem szabad tovább engedni. A király engedett az érsek tanácsának, és elindultak. A sereg vége láthatatlannak tűnt, volt, aki 20 000 katonát is megszámolt belőlük. Ónód és Muhi környékén szándékoztak tábort verni, mert úgy gondolták, itt van a Sajó egyetlen hídja, a tatárnak is az lesz az érdeke, hogy ezen átkeljen. Özséphez olyan sűrűn jutottak el az egyes hírek, hogy maga sem tudta volna megmondani, miről, honnan értesült. A legtöbbet persze Felicián hozta, de még a szolganép is ott sürgött forgott a várhoz vezető út mentén, hogy vízzel, borral, gyümölcsel, kenyérrel kínálja a beérkező futárokat, cserébe néhány tovább adható tájékoztatásért, amely aztán oly gyorsasággal terjedt, hogy a láng sem harapódzik sebesebben, persze szájról szájra adva néha alaposan módosultak is. Özséb viszont még a hiteles forrásokból meríthetett, így tudta meg, hogy a Muhi táborba további főpapok is érkeztek, Gergely győri, Jakab nyitrai, Rajnald erdélyi és Bertalan pécsi püspök, Eradius bácsi főesperes, Miklós nagyszebeni prépost, Tomaj Dénes nádor, Serafil fia András országbíró, Rátót nemzetségéből való domokos tárnokmester, Gutkeled Miklós, horvát szlavon bán, és velük együtt jobbára az egész templomos csapat is odaért. Esztergomban az utcánk a házak udvarainak légkörét valami szokatlan, feszült hiány járta át, nem mintha a városból bárki is gyakran láthatta volna a királyt vagy az érseket, most mégis rossz volt tudni, hogy egyikük sincs a helyén, de még a főesperes is magukra hagyta őket, az értük és az országért folytatott harc kedvéért. Április hónap 10-én Özséb a déli imaóra után ott ragadt káptalani helyén, és csendben, szavak nélkül Isten arcát kereste. Lehuny szemhéja mögött azonban csak lombokat, az utak lovak patáitól felvert porát látta, aztán vért és lángokat, senkinek se ártó, menekülő embereket, és végül egy arcot. Nem a szenvedő Jézus szinte mindenre magyarázatot nyújtó vonásait, hanem valami egészen más ábrázat tárolt elé. A tatár felderítő, settenkedő, elbizakodott arca. És mielőtt még lelkét megkísértette volna, hogy az urat számon kérje rejtőzködéséért, hangokat, mondatokat hallott. Nem volt ebben semmi sugalmazott, misztikus érzékelés. Egyszerűen az emlékeiből törtek elő, sosem tapasztalt elevenséggel. Amint szép napod leszáll, keljen fel lelkünkben élő csillagod. Sudárfáid ágainál ontsa ránk szent akaratod. Az Isten akaratát óhajtó gyerekhang után rekettes, bölcs férfi szavaiként jött a visszhang. Mindent el fog veszíteni, amit most fontosnak érez, csak hogy az egyetlen szükségeset, Istent és a hozzávezető legrövidebb utat megtalálja. Nem vagyok jövendőlátó, de ha valóban mindent elveszít, tudnia kell, miért történik. A belső visszhangba vesző szavakat a király oldalán nemrég távolodó Mátyás érsek intelmei követték. Az én rászorultságom az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett látható módon, ami idejét pedig itt, köztünk imádságra tudja fordítani, azt töltse ki könyörgéssel, akár lemondások árán is. Aztán újból egy élettel, halállal megbékélő öregember szólt, aki talán túl se élte a telet. Ha az ember bűn, vagyis hűtlenség, cserbenhagyás árán válik vesztessé, az a keserűség az ördögtől való. De ha kívülről a sors hozza a kényszerű elszakadást, azzal Isten ad jelet, bármennyire is fáj. Hát igen. Kunis a tatár is igazán kívülálló. Ezt a megpróbáltatást most az Úr méri ránk. Mi emberek pedig milyen gyengék, gyávák vagyunk, pedig még csak az előszele sisterek köröttünk. Özséb maga is csodálkozott rajta, hogy hogyan emlékezhet ilyen elevenen és pontosan ezekre a mondatokra, aztán ráébredt, hogy mind azért törtek fel a lelkéből, mert rendkívül időszerűvé váltak. S bár csak emlékek és nem sugalmazás, most a kegyelem ereje éppen az emlékezésben mutatkozott meg. Először fontolgatni kezdte egyenként a jelentésüket, aztán csalódottan nyugtatta meg magát, hogy az elhangzásuk után már sokszor megtette. Igazából azt volt nehéz bevallani, hogy életté váltásukhoz nem érzett magában elegendő erőt, de még reményt sem, hogy az okos szavakhoz valaha is felnő, még mielőtt azok valósága rászakadna. Kedves testvérek, Boldog Özséb életét olvastam föl regényes formában az Özséb című könyvből, melynek szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A könyv felolvasása közben a gregorián éneket a pálos liturgikus hagyományból a Scola Sancti Pauli szkólának a feldolgozásában hallották a kedves hallgatók. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!